Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Üdvözlöm Önöket a Civil Rádió Olvasókör című műsorában. Mai vendégünk Závetz Tibor, közvéleménykutató, akit az internet, illetőleg a személyes ismeretségünk alapján úgy tudnám bemutatni, hogy 1986 és 89 között a Magyar Közvéleménykutató Intézetbe dolgozott, ez az emlékezetes Szecskőféle intézet. Úgy került oda, hogy előtte matematika és szociológia szakot végzett az egyetemen. A rendszerváltással, tehát az Antal kormány idején jöttek létre a piaci cégek, és először a Szonda Ipsos cégben dolgozott, de később saját céget alapított, a Závetz Research címen, amely azóta is rendszeresen foglalkozik közvéleménykutatással. Mi az országos hírűként onnét ismerjük, hogy a választásokkal kapcsolatban rendszeres közszereplő újabban már nem csak közvéleménykutatási kérdésekre válaszol, hanem jóval kiterjedtebb politikai kérdésekre is, de szakértőként. És hát ez egy nagyon fontos elem, hogy azon kevesek közé tartozik, aki vagy eltalálja, vagy erősen megközelíti a választásnak a később nyilvánosságra hozandó végeredményét. Kedves Tibor, első kérdésem az, hogy mi az oka annak, hogy nincs a piaci cégek között, de nem tudom, van-e még állami cég, aki közvéleménykutatással foglalkozik, valami egyszerű metódus arra nézve, hogy hogyan kell közvéleménykutatást szakmai alapon végezni?
Hát valószínűleg kellene valami konszenzus ahhoz, hogy eddig eljussunk. Én a pályám során nagyon sokszor voltam részese különböző olyan összejöveteleknek, ahol félig meddig eldöntöttük, hogy mostantól kezdve egy céhet hozunk létre, a közvéleménykutató céhet, és akkor van egy közös érdek és datszövetség, kiállunk egymás mellett, de mindezek mellett természetesen fontos tényező, hogy a szakmai minimumban megegyezünk, a közlési minimumban is, hogy ki milyen adatokat hoz nyilvánosságra, hogy ne zavarjuk össze a tisztelt olvasókat, hallgatókat, nézőket, mindenféle számsorokkal. És ezek mindig megfeneklettek, ezek a kísérletek, és ennek alapvetően nem annyira szakmai háttere van a megfeneklésnek, hanem politikai természetű. Tehát mindig valaki kilógott a tájból. Voltak konszenzusos megoldások, ideig, óráig talán működtek is, de aztán valahogy a politikai akarat mindig felülírta, és most nyilván nem fog mutogatni másokra, de nagyon sokszor szembesültünk azzal közvéleménykutatók, én magam is, hogy különböző támadások érnek bennünket, nem a politikai nézeteink miatt, vagy az értelmezéseink miatt, hanem egyszerűen az adatokat vonják kétségbe, ami szerintem a legtragikusabb, és ez olyan akadályt jelentett, ami azt mondatta ki sokunkkal, hogy jó, akkor ebben a helyzetben ez a közös platform, ez nem tud megvalósulni. És akkor valahogy ez így állandó témánk maradt, de azért az szerintem kimondható, hogy úgy nagyjából az mindenkire igaz volt, hogy a szakmának az alapnormáit onnantól kezdve, hogy kérdőív készítés, mintakészítés, az ugye a legeleje, és az adatok előteremtése, tehát az adatfelvétel vége, addig szerintem úgy nagyjából mindenki betartotta a szabályokat. Utána jöttek sajnos az elhajlások, az értelmezéseknél, az adatközléseknél, az adatközlések eltitkolásánál, hogy nem hoz valaki nyilvánosságra fél éven keresztül információkat egy olyan cég, amelyik egyébként foglalkozik politikai közlekutatásokkal, és azért...
Hát ennek a közelmúltban is élveztettük a példáját.
Célzok, igen. Erre célzok, hogy nem tetszenek az adatok. Nem mérhettek mást. Amiket még nyilvánosságra hoztak, hát azok nagyon furcsák voltak. Szóval valahogy ez a politika beleszólása, nagyon intenzív beleszólása, és ez ki kell mondjuk azért, hogy az elmúlt 16 év volt ennek a csúcsidőszaka, az nagyon sokat rongált a szakmának a hitelességén. Én magam is rengeteg olyan rendezvényen vettem részt, ahol hát úgymond meg kellett védenem azokat az adatokat, amiket közönségkutatás által kialakultak, és megmértük mondjuk a politikai preferenciákat, és aztán lám-lám az utolsó pillanatokban mért adatok nagyon közel voltak szinte azonosak a választási eredménnyel. Ez az ember mindig azt érzi ilyenkor, hogy igazam volt, jól csináltam, itt az igazolása ennek a dolognak, na de, akkor is el kellett szenvedni ezeket a támadásokat, és most nem az egyéni támadások itt a lényegesek, hogy rólam, vagy egyik másikról mit mondanak, persze nem esik jól, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy szakma hitelességét próbálták meg valahogy eltörölni az elmúlt 16 évben, és ezt visszaépíteni azért nem egyszerű, de igyekszünk.
Nekem sem az a célom, hogy egyes cégeket megbélyegzünk, bár én a politikán túl én még a pénzre is utalnék, de lépjünk ezen túl. Az első, ahogy már az előbb jelezted is, egy kutatási tematika, egy kérdőív kialakítása. Hogy kerülhetnek itt megfogalmazásra a kérdések? Hiszen a nemzeti konzultációban is vannak voltak kérdések, ugye legalább 15 alkalommal levelezett a néppel a miniszterelnök, korabeli miniszterelnök. Tehát mi az első módszertani lépés egy ilyen kérdőív kialakításában?
Minden módszertani lépésnek körülbelül 100 éves múltja van. Tehát az akkori Gallup az elmúlt évszázadnak a 20-as éveiben, az akkori Gallup intézet, és annak aztán a különböző nyúlványa, és ennek révén létrejött más nyugati cégek kialakították azt a metódust, amit nyilván finomítottunk az évszázadok során, de azért a lényeg sose változott, és a kérdésedre válaszolva a kérdéseknél is az egy nagyon fontos dolog, hogy feleljen meg bizonyos normáknak, amik a szakma alapszabályai közé tartoznak. Ilyen norma az, hogy ezek a kérdések kiegyensúlyozottak legyenek, soha ne befolyásolják a válaszadót. És itt van egyébként egy nagyon fontos dolog, mert említetted a nemzeti konzultációt, amit eleinte, amikor elkezdték, még kérdőívnek hívták, és nagyon sokan kérdeztek bennünket, hogy mi hogy vélekedünk erről. És nagyon gyorsan tiszta vizet öntöttük a pohárba, hogy ez nem felel meg annak a kritériumrendszernek, amit a szakma önmaga számára kialakított, még egyszer mondom, 100 évvel ezelőtt. Tehát, hogy nem kiegyensúlyozottak a kérdések, sugalmazók, nem is törekedtek arra, hogy közvéleménykutatási kérdések legyenek. Tehát azzal a szóval illetni egy nemzeti konzultáció pontjait, hogy ezek kérdőív kérdések lennének, nem lehetett. Aztán ő később azt hiszem, ezt nagyjából úgy levették a napirendről, és már csak nemzeti konzultációnak hívták. Tehát egy politikai propaganda termék volt, befolyásoló termék volt, önigazoló termék volt, és akként is kellett kezelni, szerintem így lehetett róla véleményt mondani, sikeréről vagy sikertelenségről. Tehát nagyon fontos, hogy nem volt szabad összekeverni a mi szakmánkkal. Tehát a lényeg az, hogy amikor mi kérdéseket fogalmazunk meg, akkor arra törekszünk, hogy egyrészt azt a tematikát, amiről kérdezünk, azt valahogy próbáljuk meg a maga teljességében megközelíteni a politikát, érzelmi szempontból már az embereket megkérdezni arról, hogy milyen érzelmeket váltanak ki belőlük, milyen tudatosság működik ebben, tehát ezek a kognitív tartalmak, ahogy szoktuk mondani, harmadik pedig a viselkedés, hogy mi az a cselekvés, amit egy politika érdekében az emberek, vagy politikai nézet érdekében meg tudnak valósítani. Tehát ezek a szempontokat próbáljuk meg kiteljesíteni, ha van rá pénz, és van rá idő. Hogyha nincs, és ha célzottabban kell, akkor nyilván csak egyiket vagy másikat, na de bármelyiket is csináljuk, akkor is az egy nagyon fontos dolog, hogy ne sugalmazzunk, standardek, sterilek legyenek a kérdések. Ha úgy tetszik, szájbarágósak. Mondok erre egy példát, mert szerintem ez egy nagyon fontos különbségtétel a hétköznapi beszéd és a kérdőíves kérdezés között. Tehát, hogyha én azt, valakiről be akarom tudni azt, hogy elmegye választani egy adott napon, mondjuk április 12-én, és legyünk április 10-én most egy pillanatra, akkor megkezdem, hogy elmész holnap után szavazni. Nagyjából ez az én kérdésem. Most a közvéleménykutatási kérdés az meg úgy fogalmazódik meg, hogy én bizonyára tudjam, mondjuk egy aznapi kutatás, két nap múlva Magyarországon parlamenti választás lesz. Ön biztosan elmegy szavazni, valószínűleg elmegy szavazni, valószínűleg nem megy el szavazni, biztos nem megy el szavazni.
Fel kell kínálni.
Jó, hát, és ahogy elmondtam, hát elég szájbarágos, így nem beszélünk feltétlenül a hétköznapi nyelvezetben, de nem baj. Viszont ez a, hogy mondjam, a szakmai korrektség, tisztesség, minden elhangzik, vagy minden látható, hogyha online kérdezésről van szó. Tehát, hogy minden látszik, minden hallatszik, és lehet ebből a készletből választani. Még ott van ötödik választási lehetőségként, hogy még nem döntöttem el, még az is, amit nem kínálunk fel, de nagyon sokan élnek ezzel a válasz lehetőséggel. Tehát ebből a formából látszott, hogy mi ezt próbáljuk valahogy betartani, ezt a szabályt, és hát ez igazándiból egy kérdőív elkészítése, az egy szerkesztés is, tehát olyan, mint amikor egy ember egy könyvet összerak, egy tanulmánykötetet, és akkor egymáshoz valahogy illeszkednek ezek a tanulmányok. Igen. És a kérdőív szerkesztés is ilyen, hogy valahogy föl kell építeni, tehát az egyik kérdésre adott válaszból, vagy a kérdés szövegéből ne következzen egy másik kérdésre adható válasz. Tehát ez nagyon figyelni kell ilyen dolgokra.
Ezek a beugratós kérdések, ugye?
Igen. Tehát, hogy ezek igazándiból nagyon sok része van még a kérdőív készítésnek, de még egy fontos szabály szerintem, hogy akinek elég nagy rutinja van, természetesen leül és csinál egy kérdőívet. De sose jó, ha itt véget ér a történet, hogy innen megy a kérdezésre a kérdőív. Azért az a mi tapasztalatunk, hogy a team munka a jó. Tehát lehet, hogy az elején van egy ember, legyek én mondjuk, aki csinál valami kérdőívet, de az nem maradhat úgy. Akkor meg kell mutatni a kollégáimnak, szoktak lenni ilyen kérdőív viták, hogy akkor beszéljük meg. Ha ügyfél kerül általában ügyfél kerül azért a történetben, hiszen ő finanszíroz, akkor az ügyféllel is megbeszéljük, hogy erre gondolt-e, akkor elmondja, hogy nem erre gondolt, és akkor még azt ki kell egészíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy team munka legyen, ez azért is jó, mert akkor sok gondolat és sok fék van az ember agyába, és akkor nem csúszhatnak bele szerintem hibák, hogyha sok ember lát egy
szöveget. Ha lefordítjuk a politikára, akkor a kérdőívnek a társadalmi vitáját jelenti?
Hát igen, lényegében igen, mert nyilván sokfélék vagyunk egy teamben, akár korosztályilag, hát talán még politikai nézeteket tekintve is, de igen, ez egy jó fordulat.
Igen. Jó, igen. Akkor nézzük talán a második lépcsőt, ha jól mondom, de kérlek igazíts ki, hogyha nem jól mondom, hogy hogyan kell kiválasztani a sokaságból azokat a személyeket, akikhez fordulunk.
Ugye ez a mintakiválasztás, ennek van egy egymondatban összefoglalható alapelve, hogy az alapsokaság, mindjárt mondom a mondatot, de az alapsokaság az a közeg, akit mi kutatni akarunk, ez lehet a magyar társadalom, ez lehet a magyar felnőtt társadalom, vagy a magyar választókorú társadalom, de lehet akár egy településnek a választókorú népessége, de az is lehet, hogy egy szakmacsoport, a magyarországi orvosok. Tehát, hogy ez az alapsokaság, ezeket a csoportokat, akiket mi kutatni akarunk a maguk teljességébe, ezeket hívjuk a szociológiában alapsokaságnak. És akkor a lényeg, a mintakiválasztás alapelve az, hogy az alapsokaságba tartozó személyek mindegyikének azonos esélyt kell biztosítani arra, hogy bekerülhessen a mintába, ami egy szűkített, 1000 vagy 1500 fő. És a lényeg ez az azonos esély biztosítása. Ennek a legegyszerűbb változata, de mindegyiknél ott van az élhez, ez a véletlenszerűség. Tehát a legjobb az lenne, mondok egy példát, a magyar választókorú népesség 7,7 millió szavazó polgár mondjuk.
Most
és akkor Most ebben a pillanatban nagyjából. És akkor ez azt jelenti, hogyha mi egy 1000 fős mintát akarunk csinálni, akkor ha meg lenne az a lehetőségünk, hogy valamilyen sorba tudnánk, valamilyen módon sorba tudnánk állítani 1-től 7,7 millióig az embereket, és mindenkinek lenne egy azonosító száma, akkor minden 77 ezrediket ki kellene venni. 77 ezres embert, a következő az a 154 ezredik ember, és így tovább, és akkor így meg lenne az 1000 fős kutatás. Hát egy nagyon jó kis alapelv.
Hogy állítsak őket sorba? ABC szerint? Vagy,
az már,
vagy
az
név
már,
szerint? Vagy
az már minden
lenne. Szerint?
Ez egy másik dolog, amit beszélsz. Ez mondjuk, mondjuk az ABC-t, igen. Tehát mondjuk az ABC szerint, akkor ez így lenne. De nem így van. Mondani, hogy ez lenne a legjobb. Ez az igazi véletlen. De nem így van, hanem kompromisszumokat kell kötni, mert ilyen lista nekünk nincs a birtokunkban, és nem is tudunk így kiválasztatni. Ezért el kell kezdeni kompromisszumokat kötni, és a kompromisszum kötésnél is nagyon kell figyelni arra, hogy a véletlenszerűség biztosítva legyen. És akkor ott jönnek azok a szempontok, amit elkezdtél említeni, hogy összeállítunk, sok metódus van, de most akkor szerintem azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy 4 dimenzió szerint azért ezek a minták fedjék le a teljes magyar társadalmat. Az egyik dimenzió az a nemi hovatartozás, tehát hogy 1000 főbe annyi százaléknyi férfi és nő legyen, mint a magyar lakosságon belül. A második ilyen szempont az az életkor, életkori csoport, inkább így mondom. Itt vannak, van, amikor csak 3 csoportot veszünk, hogy 40 évig, 40-től 60-ig, 60 év fölött, van, amikor egy kicsit sűrűbbre vesszük ezeket a korosztályokat, 18-29, 30-39, tehát 10-es évekkel. De lényeg az, hogy ennek a kritériumnak, hogy fedje le a társadalmat korosztályi szempontból a kiválasztás, az egy nagyon fontos dimenzió. A harmadik dimenzió az az iskolai végzettség, ott legalább 4-et azért illik figyelembe venni. A legfeljebb 8 osztály a szakmunkásképző szakiskola, az érettségi és a diploma. Lehet még ezen is finomítani, hogy a 8 osztály alatti, vagy a diplománál külön választani, szerintem nincs sok értelme, de külön lehet elvileg a főiskolai, meg az egyetemi, sőt, még a fokozatokat, és így tovább. Tehát, hogy lehet ezt is finomítani, de ez a 4 kategória. És a negyedik kategória pedig a település típusnak szoktuk hívni. Fővárosi, megyeszékhely, megyei jogú város, ez a következő kategória. A harmadik kategória, aki eddig nem mondott városok, tehát az első kettőben nem tartozó városok, és az utolsó pedig a községek. És akkor ezt a szempontrendszert kell valahogy érvényesíteni. Most így nem mondanám el a két lépcsős rétegzett mintavétel sajátosságait, de az a lényeg, hogy higgyék el a kedves hallgatók, nézők, hogy olyan metódussal csináljuk, hogy ez a 4 szempont, és ennek a keresztmetszetei alapján választjuk ki az embereket, és utána még van a személyek kiválasztásánál egy véletlenszerűség. Tehát amikor elkezdjük a kutatást, akkor tudjuk, hogy mennyi 30 év alatti megyeszékhelyen élő, nem tudom én, érettségizett nőre van szükség, 22, most mondtam egy számot, és a 22 főnek a kiválasztásába már a véletlenszerűséget veszük figyelembe, különböző településeket és kiválasztunk, és akkor egymáshoz passzítjuk. Szóval ezzel nincsen gond, de egy sziszifuszi munka. Mert hogy nem tudunk egyszerű véletlen kiválasztást csinálni, amit az elején elmondtam, ezért kell egy ilyen többdimenziós rétegzést csinálni. Működik, nem ma találtuk ki.
Az nem kérdés, hogy ki hozza ezt a mintát? Tehát az ügyfél hozza ezt a mintát, vagy az állam valamilyen szolgáltatását kell igénybe venni, vagy mindenki csinálja, hogy akarja, megkérdezi az önkormányzatokat, vagy postai előfizetőket, vagy...
Ügyfél nem hozza, azok ilyen nagyon célzott vizsgálatok, ahol nem lehet hozzáférni, de azok ügyfélvizsgálatok, tehát hogy van egy bank, aki szeretne az ügyfelei körébe vizsgálatot készíteni, mondjuk elégedettségvizsgálatot, abban az esetben az ügyfél hozza, igen, tehát ott a ügyfél adja, nem is adja oda az adatbázist, mert annak nagyon szigorú szabályai vannak, de beszámozza, és akkor abból mi valahogy kiválasztjuk. Tehát igen, a piackutatásokban ilyen van, de az ilyen társadalomkutatásokban ott mi állítjuk össze a KSH legutolsó népszámlálás alapján, különböző dimenziók alapján ezt a tervet, hogy melyik emberből mennyit kell kérdezni, mi választjuk ki a településeket, és a településeken lévő emberek egyedi kiválasztásához pedig vannak olyan technikák, ami a kérdezőkre van bízva, van egy amerikai módszer, a Leslie Kiskulcs, ez egy nagyon jó módszer, ahol ilyen családösszetétel alapján választják ki az adott személyt a háztartásba, hogy kit kell megkérdezni. Vannak olyan szabályok, hogy minden, mint tudom én, tizedik, ha a családi házasövezetben van az ember, akkor minden tizedik háztartásba kell bemenni, ott kell próbálkozni, ha lakótelepen, akkor nem tudom, akkor attól függően hány emeletes a ház, akkor melyik emeleten kell kezdeni. Tehát vannak ilyen hétköznapi használati szempontok. Régen ez úgy volt, hogy megvásároltuk népességnyilvántartótól, átadtuk a szempontokat, és tőlük kaptuk pénzért a neveket és címeket. Viszont ez nagyon megdrágítja a kutatásokat, meg nagyon szigorú szabályai vannak, és sokszor nincs idő, és lelassítja a kutatást, mire megkapjuk. Ezért találta ki a szakma ezt a véletlen sétás módszert, amit ne úgy gondoljon senki, hogy ez valami barangolása, az kérdező járkál és össze-vissza kérdez.
Ennek legalább véletlen sétálás? Ennek ez a megnevezés?
Véletlen séta, de ennek nagyon szigorú szabályai vannak, tehát, és nagyon kell adatolni, nagyon szigorúan ellenőrizzük. Tehát ezek azok a dolgok, amit már mondtam, hogy van egy kiinduló cím, ott próbálkozni kell mondjuk egy ilyen kulcs alapján, hogy kit kérdez meg, és utána a következő embert az 10 házzal odébb kell próbálkozni. Ha nem állnak kötélnek abban a tizedik házban, akkor a kérdezőnek nagyon fontos, most a személyes kérdezésről beszélek, nagyon fontos azt regisztrálnia, hogy miért nem történt meg az interjú. Mert nem akart válaszolni, mert nem volt otthon az az ember, aki beleesett volna ebbe a mintába, csak odébb kell menni 10-zel. Tehát, hogy nagyon sok ilyen kötöttsége van, ami azt garantálja, hogy nem össze-vissza kérdezgetnek a kérdezők, hanem egy ilyen szabályrendszer alapján, és akkor a végén az van, hogy ezek a személyek együttesen kiadják ezt a mátrixot, amit az elején mondtam, hogy akkor hány szempont szerint kell megfelelni.
De a leggyakoribb, amivel néha engem is megtámadnak, az a telefonon történik.
Telefonos, így van. Telefonon egyszerűbb a most elmondtam a személyes kérdést, a telefonon egyszerűbb a dolgunk, mert telefonon vannak telefonkönyvek, hozzáférhető telefonkönyvek, meg gyűjtött telefonszámok. Tehát van egy hatalmas ilyen adatbázis a telefonos cégeknek, arra vonatkozóan, tehát van a telefonszámaik. És akkor én remélem, hogy téged is úgy kérdeznek, hogy fölhívnak, és akkor elkezdik kérdezni, hogy te férfi vagy-e. Tehát ilyen szempontok, legalábbis mi így csináljuk, hogy hány éves vagy, milyen az iskolai végzettséged, és miután ez hol laksz, bár azt szerintem tudja a telefonszám alapján, és miután ezt így szépen megkérdezte tőled, azok után a kérdező, mivel ő a telefonon látja egy ilyen monitoron, hogy te még olyan ember vagy, akit kell kérdezni, vagy már bizonyos szempontból az a cella, amiben te beletartozol, betelt. Mert nagyon gyorsan betelik, elnézést, én is 60 fölött vagyok, és leggyorsabban a mi kategóriánk telik be valahogy, mert nem tudom, mindig telefon végen vagyunk. Lehet, hogy ezért vagyunk. Könnyen elérhetők vagyunk. Egy fiatalt nem veszi fel a telefont. Ha felveszi, lerázza a kérdezőt. De mi meg ugye szépen elbeszélgetünk vele, és azért nagyon sokszor előfordul, hogy már nincsen szükség 60 feletti kérdezetre, és akkor ebből is vannak persze gondok, mert a 60 feletti kérdezettek azt gondolják, hogy akkor az ő véleményük már nem számít, nem, nagyon számít, mondom én 60 felettiként, csak már metodikailag ott tartunk, azért, mert a 60 év felettiek nagyon könnyen szóba elegyednek a mi kérdezőinkkel, hogy már nincs szükség abban a projektben az ő véleményükre, mert már akkor túlcsordulna az a Matrix cella. Tehát a telefonon, és akkor van az online kérdezés, még erre egy röviden, mert nagyon ebbe az irányba
Igen.
megyünk.
Igen.
Ott viszont vannak ilyen, hát ma már néhány százezres nagyságrendű gyűjtött panelnek hívjuk, ami azt jelenti, hogy emberek jelentkeztek azért, hogy ők válaszolnának kutatásokban kérdésekre.
Ezt nem is tudtam. Lehet van ilyen, van, jelentkezni? Igen,
igen. Lehet jelentkezni, én is tudok neked, ha van kedved. És akkor, hát azért, hogy ne legyen ez teljesen ilyen ilyen ingyenes történet, és ne barátságból tegyék meg az emberek, azért vannak sorsolások, pontgyűjtés, tehát egy kicsit ez már ilyen kereskedelmi jellegű, de lényeg az, hogy vagy kapnak vissza valamit a cégektől, vagy van lehetőségük arra, hogy valahogy pénzét tegyék, nyilván nem nagy összegekre kell gondolni, és akkor ez a százezres nagyságrendű tömeg, amiben van mindenféle az elmített szempontok szerint, mindenféle ilyen válaszadó, ők kapnak időnként kérdőívet az e-mail címükre, linket tulajdonképpen, rákattintanak, és feljön egy kérdőív, és akkor így szépen elvégzik. Minden módszernek vannak előnyei, hátrányai, a világ úgy változott az én pályafutásom alatt is, hogy egyre inkább kiment a mi eszköztárunkból, módszertani eszköztárunkból a személyes kérdezés, megdrágult, bizalmatlanság is van, veszélyérzete is van a kérdezőknek, sikertelenség élménye is sokszor van, hogy nem jutnak be olyan helyekre, ahol a védettek, vagy szóval ez így csökkent a jelentősége. Első lépésként átment a telefonos kérdezések felé, aminek ugye rengeteg előnye van, gyorsan megvan, viszont van egy időkorlátja. Hogyha nagy szociológiai vizsgálatot akarsz végezni, mint amit Kovács Imrének szoktam én és csapatának, ami egy ilyen 3-4 órás, masszív társadalmi integrációs kérdéseket taglaló kutatás, azt nem tudott telefonon lekérdezni. Lássuk be, egy 10 perc után már azért úgy fészkalódunk, hogy mikor lesz már vége. Az online kutatás, tehát ez egy korlát, viszont nagyon gyorsan megvan, és egy olcsóbb is. Az online kutatásoknál pedig, hát ott inkább ilyen mintavételi gondok vannak, mert abban a 100 000 főben, amit panelnek hívunk, mindenféle társadalmi rétegből vannak, de vannak olyan rétegek, amiből kevesen. Mondok egy példát, hogy például az agrártársadalomnak a képviselői nincsenek olyan nagy számban egy ilyen panelben, ami esetleg szükséges lenne ahhoz, hogy egy ilyen nagyon reprezentatív kutatás elkészüljön, mondjuk vidéken. Egy országosban van annyi nyilván. És ezért, és az internetes ellátottság tényleg pazar Magyarországon, és ez egyik nagy előnye ennek az országnak, a digitális felkészültség, vagy a digitális ellátottság, de a digitális felkészültség már nem annyira. Úgyhogy itt meg ez a probléma egy picit, hogy nem minden réteget lehet teljes mértékben lefedni. Persze a szakmánknak erre van egy csodafegyvere, ez az úgynevezett súlyozás, ami nem egy ördögtől való dolog, de hogyha nem pontosan ugyanakkor a százalékban vannak egy ilyen 1000 fős mintában az emberek, mint a társadalomban, akkor van egy úgynevezett súlyozás, ha többen vannak, akkor egy picit lefelé súlyozzuk, ha kevesebben, akkor egy picit fölfelé. Ez egy nagyon, nagyon normális és bevett a világon mindenhol használt metodológia jelen.
Még egyet ehhez kapcsolódva, talán lezárva a témának ezt a részét, hogy hány embert kell megkérdezni, vagy hány közvéleménykutatást kell végezni, mégpedig azért, mert ezek az 1000 és 1500 fős minták, amelyeket bemondanak egy országos közvéleménykutatásra, hát ez hihetetlenül szerény szám, és hát lehet, hogy a hitetlenkedésnek ez az egyik oka.
Szociológiai megközelítés módom azt mondja, egy tapasztalatom, hogy egy országos kutatáshoz ez elégséges, hogyha nem akarsz annál mélyebbre ásni, mint ami alapján összeraktad a mintát. Tehát, hogy ha ennek a négy szempontnak akarsz csak megfelelni, de egyesével, azt szeretnéd tudni, hogy a fiatalok, középkorúak és az idősek vélemények között mi a különbség. De nem akarsz ennél mélyebbre ásni, akkor ez jó. Ha azt akarod, hogy a Buda, mindegy, nem mondom el az összes kategóriát, de hogyha ezen a szinten akarsz megmaradni, akkor az 1000 fő matematikai, statisztikai szempontból elégséges. De ha már kombinálni akarod, és azt mondod, hogy hát a budapesti, tudom én, érettségizettek véleménye eltére a budapesti diplomásokétól, akkor merül fel az a probléma, akkor ugye már két dimenziót használsz, és ráadásul egy olyan csoportot, ami nem is olyan nagy, mármint a budapestiek, és abban az esetben az 1000 fő az tényleg nem elégséges egy ilyen szintű elemzéssel. Ezért a nagy szociológiai kutatások ennél nagyobb mintájával készülnek. Már említettem ezt a társadalmi integrációs felmérést, amit így nagyjából évente, másfél évente elvégzünk a Kovács Imre csapatának. Azok